Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, vendégem pedig Erdei Zsolt, becenevén Madár, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok, akit köszöntök. Szia!
Szia!
Milyen jó, hogy leegyeztettük előtte, hogy kérdeztem, hogy ezeket a titulusokat, ha mondom, akkor nem tévedek-e, én, aki a boxban annyira nem vagyok otthon, de hát nyilván, ha azt mondtam volna, hogy Erdei Zsolt Madár, akkor is tudná mindenki, hogy ki van itt.
Üdvözlök mindenkit!
Több apropója is van annak, hogy itt vagy. A Rádió Café vállalja, hogy néhány szervezetnek az 1%-os kampányát segíti, ilyen a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány is, akikkel te már közel 2 évtizede tulajdonképp ápolod a viszonyt.
A pontos idejét nem tudom, de hogy 10 éven felül a 100%.
Az biztos. Igen, tehát ott vagy a rendezvényeiken, részt veszel az ő dolgaikba, és nyilván támogatod is őket. Erre is ki fogunk térni, de hát előtte azért engedje meg mindenki, és azt hiszem, hogy a hallgatókat is feltétlenül jobban érdekli, hogyha egy-két ilyen életrajzi jellegű kérdésbe belemegyünk a sporttal kapcsolatban, a te életeddel kapcsolatban. Hát vissza a gyerekkorhoz, gondolom, hogy maga a sportnak, a sport iránti érdeklődésnek a magvait ott kell keresni.
Valahol igen. Majdnem 11 éves voltam, amikor elkezdtem az ökölvást, igazából addig nem sportoltam. Én lehet mondani, vidéken nőttem fel.
Illetve... Akkor itt megengedsz, csak mert hogy mennyit írunk? 80-as évek eleje?
80-as évek elejéig még Dunakeszin laktam, és Dunakeszi akkor még nem volt így kiépülve. Tehát Dunakeszi akkor még nem volt egy ilyen infrastruktúrálisan meghatározó, azt gondolom itt a Pest megyében. Úgyhogy akkor még lovaskocsik mászkáltak az utakon, tehát az egy teljesen más időszak nekünk. Állataink voltak, disznóink, tyúkjaink, kacsáink.
Tehát az a falu
tulajdonképpen
volt, ugye?
Igen. Igazából az én családom az nem volt egy sportoló család. Dunakeszin, amikor, hát 10 éves koromig laktunk Dunakeszin, és utána fölköltöztünk Budapestre, Újpoltán laktam a 15. kerületbe, úgyhogy igazából akkor kezdett el. Még csak nem is az én eszembe jutott az, hogy sportoljak, hanem a nevelő apám eszébe jutott, illetve hát látták rajtam, hogy elég sok energia szorult.
Panel gyerek lettél 15. kerületben?
Panel gyerek lettem.
Akkor az energiát gyorsan le kell vezetni.
Az 5. emeleten laktunk egy másfél szobás lakásba, ott volt velem szemben az iskola, meg a tér, és akkor a téren állandóan bandáztam, úgyhogy egy idő után azt gondolták, hogy jó lenne, hogyha valami mással is le tudnám kötni az energiámat. 1985-ben volt, azt hiszem már talán áprilisban, amikor egy általában mindig le kellett szaladnom esti hírlapért az újságoshoz, egyforint 80 fillérért, és egy bizonyos számban a központi sportiskola felvételit hirdetett minden sportolni vágyó gyereknek, és hát nevelapám karonfogott, és lementünk a KSI-be. Ez ugye a 14. kerületben van, az István mezei úton, tehát tulajdonképpen Újpoltától nem is messze, hiszen a 73-as busszal annak idén, a piros 73-as busszal mindig meg tudtam azt közelíteni. Tehát én nem akartam boxolni. Voltak különböző sportágok, amiket meg lehetett jelölni ezen a felvételi űrlapon. Én az atlétikát és a birkózást szerettem volna még pluszban megjelölni, de nem volt birkózó szakosztály. Úgyhogy így jött az, hogy akkor legyen inkább box, amitől megmondom őszintén egy picit azért tartottam, mert azért csak ütik az ember, csak orrba gyűrik, aztán vérzik az orr, esetleg lereped a szemöldöke, stb. Nem mint, hogyha olyan sok boxmeccset láttam volna már előtte, sőt, egyáltalán nem is láttam, úgyhogy...
Akkor csak elképzelésed volt erről a sportról?
Elképzelésem, hát a boxról azt tudtam, hogy itt ököllel ütik egymást az emberek, és hát nyilván ez egy 10, majdnem 11 éves gyereknek nem feltétlenül ez a
hát igen, leányára. Nem ez a vágyunk.
Nem feltétlenül, és akkor de ettől függetlenül a nevelapám becibált, és igazság szerint azt kell mondanom, hogy én szerelmese lettem. Tehát én abban a pillanatban, hogy beléptem az edzőteremben.
Nem mondod.
Igen, mert egy kicsit félelem volt bennem, egy ilyen félelemmel vegyes jó érzés, amikor beléptem, így volt ilyen speciális szag. Voltak azok az emberek, akik izzadtan néztek rám, és akkor valahogy én engem ez a millió, ez magával ragadott. Mondták akkor, hogy így kezdetnek, akkor heti 3 edzés, hétfő, szerdán, pénteken illene lemenni, mert akkor még gyerekkorban ugye a legfogékonyabb az ember, akkor még ez a szenzitív időszaka van a gyerekeknek, ahol a a leginkább fogékonyak mondjuk egy-egy sportmozgás elsajátítására, de hát engem nem igazán lehetett visszatartani kedden és csütörtökön sem, hiszen én annyira jól éreztem magam, hogy én amikor csak edzés volt, én ott voltam, és aztán meg úgy kellett kitakarítani az edzőteremből. Tehát,
de érdekes, azt meg tudod fogalmazni, vagy így vissza tudsz rá gondolni, hogy mi volt az, mert hogyha jól értem, akkor még mielőtt a mozgást elkezdted volna, még mielőtt kiosztottál volna egy pofont, vagy te kaptál volna, azelőtt beleszerettél, hogy mi volt az, amit te érzékeltél ebben, az erőt?
Én azt gondolom, hogy egy harcosnak születtem. Harcos. Annak ellenére, hogy rengeteg félelemmel küzd az ember.
Hogyne, persze.
És én is rengeteg félelemmel küzdöttem egész gyerekkoromban, sőt a mai napig is. Tehát amikor én Újpalotára költöztem, akkor én elég durván ki voltam csúfolva az osztálytársaim meg az iskola részéről, hogy én egy mucsöröcsögei paraszt gyerek vagyok. És hát meg kellett állnom a helyemet, és nap mint nap konfliktusokba keveredtem, olyan konfrontációim voltak, hogy egy idő után már annyi beírás volt az ellenőrzőmbe, hogy nem fért bele, és akkor plusz lapokat kellett a közepébe beleilleszteni, mert folyamatos figyelmeztetésekben részesítettek engem, aki megvédte magát. Akkor ugye én ki voltam csúfolva, ott állandóan ilyen...
Hát ez akkor egy ilyen kisebbségi komplexus,
elnyomott helyzetben voltam, és akkor elmentem bunyózni, és akkor valahogy, hogy nem, így lett egy olyan tartásom, meg lett egy olyan magabiztosságom, hogy valahogy úgy szépen lekoptak ezek az emberek. És aztán utána jött itt az osztály legerősebb gyereke, akkor ott elkezdett nekem pattogni, és akkor behúztam neki egyet. És onnantól kezdve megszűntek tulajdonképpen ezek a fajta
atrocitások,
nem volt több konfliktus helyzetem, és valahogy, hogy nem, ki tudja miért, a tanulmányi eredményeim is jobbak voltak.
Egyébként nagyon érdekes, mert erről nagyon sokan számolnak be a te korosztályodból, és valószínűleg a későbbiekben is ez van, hogy valamiféle, azt szokták mondani, hogy nagyon cingár kisgyerek voltam, aki nem volt erős, és ezért valamilyen küzdősportba, csak hogy erősödjek, legyen önbizalmam, szembe tudjak nézni azzal, hogyha bántanak. Nagyon sok később nagy eredményt elért ember azt mondja, hogy ez innen indult.
Meg plusz ugye mi az, ami neveli a gyereket? Ugye van egy családi légkör, van egy iskolai légkör, és akkor, hogyha szerencséje van, akkor bekerül egy klubba, egy csapatba, és akkor ott plusz, tehát plusz nevelést kap. Ha általában az edzők, én azt gondolom az ökővó edzők, azok, aki egyszer erre adta a fejét, azok értenek a gyerekekhez. Tehát van bennük megfelelő empátia, tehát, hogy együtt éreznek a gyerekkel, nem csak az van, hogy most én megtanítom őt baljobb egyenest ütni, és hogy csak harcra, küzdelemre tanítom, hanem igenis megtanítom általában a normális hétköznapi viselkedésre is, mint ahogy a többi sportolót is. És ott is van ugye egy hierarchia bent az edzőteremben. Ott is azért elég sok pofont kaptam én, mire aztán elértem arra a szintre, hogy aztán ezeket a pofonokat vissza is adtam. Tehát, hogy voltak olyan szituk, amikor fájdalmas volt, hogy mondjuk behúztak egyet, és lehet, hogy el is írtam magam, de valahogy engem ezek mindig megerősítettek, hogy én azt gondoltam, és azt mondtam magamban, hogy én majd azon is megmutatom, mert hogy én tényleg egy harcos voltam, és hogyha sírva mentem neki a másiknak, akkor sírva mentem neki. Aztán elteltek az évek, és akkor szépen lassan a kis Zsoltika fejlődgetett, és igazából itthon nem is nagyon volt ellenfelem, mert minden korosztályos magyar bajnokságot megnyertem, aztán később Európa bajnok lettem a junior korosztályba, az akkori 17-18 éves korosztályba, és akkor szépen így kinőttem magamat.
Azt szeretném, ha választolnál erre úgy, hogy egy kicsit a saját emlékeidből, de közben pedig, mint bokszal foglalkozó és gyerekekkel foglalkozó felnőtt ember is benne lehet a te látásmódod. Az, hogy valaki lelkes, és megcsapja ez az egész, és ettől nagyon szorgalmasan jár az edzésekre, meg az, hogy valaki tehetséges, ez nem biztos, hogy kéz a kézben jár. Sajnos én mondjuk mindig nem. Azt gondolom, hogy a szorgalom, de kevésbé tehetséges, az előrébb tud jutni, mint a tehetséges, ám de lusta. De nálad mi volt a felállás? Észrevette valaki, tehát valamelyik edző, és hogy ilyen értelemben kaptál-e támogatást, vagy egyszerűen vitt? Tehát mentek az évek, az edzések, dolgoztál, kész, pont.
Nagyon jól fogalmaztál, a szenvedély és a szorgalom, azt hiszem az, ami aztán tulajdonképpen a felületre hozta a tehetségemet. Tehát, hogyha van az emberben szenvedély, szerelem valami iránt, és ha van szenvedély, akkor nyilván a szorgalom az egyértelmű, mert tehát, hogyha valamit szeretek csinálni, akkor azt akkor is csinálom, hogyha fene-fenét eszik. És ez a fajta szenvedély, szerelem által felszínre tört bennem a tehetség.
Hát kimunkáltad magadból.
Igen, uh-huh. Igen, és a tehetségem igazából az volt talán, hogy rendkívül gyors voltam. Meg a KSI-ben megtanultunk annak idején egy jó, tehát, hogy állandó jelleggel egyidejű balegyeneseket ütöttünk, meg jobbra-balra dőlős balegyenes, most ebben nem megyek bele, de hát ez egy piszok egyszerű ütés, viszont nagyon fontos ennek a tempója, hogy milyen ütemben érkezik az ütés, milyen gyorsan hajtod végre. És valahogy ez unalomig csináltuk. És az, amit én ott 11-től mondjuk 15-6-7-8 éves koromig megtanultam, az elkísérte az egész pályafutásomon, és tulajdonképpen meghatározta az egész karrieremet, mert tulajdonképpen nekem, én ilyen átlagos voltam egyébként, tehát, hogy nyilván én egy gondolkodó bunyós voltam, jó lábmunkával, jó védekezéssel, de a kimondottan kemény nem voltam, de erőszakos voltam, agresszív voltam, viszont olyan balegyenesen volt, ami azt gondolom, hogy ilyen, hát, hogy nagyon kevés van, akár világszinten is nézve, úgyhogy én azt a balegyenest, amit én megtanultam a KSI-ben 10 évesen, én azt felnőtt koromban is tudtam érvényesíteni, sőt, egyre jobb és jobb fokra vinni. Tehát én akkor is a balegyenest gyakoroltam, amikor a többiek már zuhanyoztak, és ezt azért mondom, mert én ugye nem emlékszem rá, de a sporttársaim állandóan ezt mondják, hogy ők is edzők lettek, és mindig velem példáloznak, hogy én mennyire szorgalmas voltam. Azért voltam szorgalmas, mert szerettem. Én beálltam a tükör elé, és csak ütöttem a balegyeneseket, és igazából egész életemben ebből éltem, ebből a balegyenesből, amit a KSI-be tanultam gyerekként.
Azt, hogy mondtad, hogy gondolkodó sportoló volt, tehát szerintem ez egy nagyon fontos kifejezés. Valószínűleg az összes sportban nagyon lényeges, csak egyéni sportban más, hogy mint a csapatsportban. És arra kérlek, hogy meg ne sértődj, és senki hallgató se, de egy olyan sportban, ahol az egyik pillanatról a másikra kaphatsz egy olyan találatot, ami szerintem pont a gondolkodást zavarhatja meg átmenetileg, hosszabban, akármi. Hogyan lehet fenntartani egy mérkőzés közben ezt a gondolkodást?
Nyilván a tapasztalati tudás az nagyon sokat számít, hogy az ember kapott már pofont az életébe, és nem először kapja azt a pofont, és tudja, hogy hogyan kell ilyenkor reagálni. Tehát, hogy a tapasztalati tudás az nagyon fontos, gondolkodni pedig, pláne, hogy gondolkodunk, de vannak olyan helyzetek, amikor a dinamikus sztereotípiák kerülnek a felszínre, ami azt jelenti, hogy úgy mondjuk valamit olyan sokszor gyakoroltam, hogy annyira beidegződött már, hogy azt én akkor is végrehajtom, amikor nincs is idő gondolkodni. Mert amikor megmozdul az ellenfél, megvillan az ellenfél, és látom, hogy most fogja ütni a balegyenes, de én egy megelőző balegyenesen megelőzöm őt, tehát ezt nem lehet végig gondolni. Az megint egy más kérdés, hogy vannak különböző taktikák, stratégiák. Hát főleg, amikor már profi voltam, ugye egy 12 menetes mérkőzésre készültem, akkor ezt nagyon fel kellett építeni, hogy melyik menetben milyen taktikával vagy technikával élek, vagy próbálok felszínre törni, és van, hogy az ember tényleg megkapja a pofonját. És akkor meg viszont az alkalmazkodó képesség az, ami azt gondolom, hogy minden sportban az egyik legfontosabb, hogy bizonyos helyzetekhez hogyan tudunk alkalmazkodni. Mi van a tarsolyunkban? Az van a tarsolyunkban, amit beleraktunk az edzésen. Tehát, hogyha mi mindenre fel vagyunk készülve, akkor minden helyzethez van egy adóász a zsebünkben. És én azt hiszem, hogy nekem az alkalmazkodó képességem bizonyos körülményekhez elég jó volt. És hogyha jött az ellenfél, ha elment az ellenfél, ha magas volt, ha alacsony volt, ha erős volt, ha gyenge volt. Tehát, hogy ehhez mind tulajdonképpen volt egy adóász a zsebembe, ami nem azt jelenti, hogy az ellenfélnek nem volt, mert nyilván én sem vagyok veretlen. Tehát, hogy amatőr koromban is azért bebecsúszott egy-egy vereség, de zömmel, hál' Istennek megnyertem a mérkőzéseket, és ez nyilván ennek is köszönhető volt.
Az, hogy te ezt nagyon szeretted és akartad csinálni, ugye beszéltünk róla, hogy ez a hév, ez vitt téged. De gondolom én, hogy fontos nagyon az edzőnek a személyisége. Van olyan örökre meghatározó instrukció, pillanat, bátorítás, biztatás, amit te kaptál és fel tudod idézni, és akár tovább tudod adni?
Van. Én mindig is, hál' Istennek, egy olyan szerencsés ember vagyok, hogy mindig is kitűnő edzőim voltak. A nevelő edzőim, Szakos József vagy Fehér Misi bácsi, utána Klein Csaba, akinél bontogattam a szárnyaimat már felnőttként. Akkor ott volt Szántóhicsi bácsi, aki a szövetségi kapitány volt annak idején az én időmben. Tehát, hogy mindenkitől el tudtam lopni valamit is. Azok az idézetek, vagy azok a mondatok, amelyeket ők mondtak, azok a mai napig is érvényesek a fejembe, sőt, én most, hogy tanítom, okítom én is az ökölvást, ugyanezeket mondom. Tehát, hogy például ugye egy ökölvónak mindig harcra készen kell lennie. Tehát egy olyan testhelyzetet kell felvenni, amikor mindig ugrásra készen vagy, kibillenthetetlen vagy az egyensúlyodból, és mégis abban a pillanatban, ahogy adódik egy lehetőség, ugrásra kész kell lenni. És akkor mindig olyan példával, emlékszem az öcsi bácsi például azzal a példával ért, hogy párduc legyél, olyan legyél, mint a párduc. És akkor én is ezt szoktam mondani, csak még mondjuk hozzáteszem azt, hogy olyan legyél, mint a fekete párduc az őserdőben, amikor vadászik. Tehát, hogy van nálunk egy ilyen hárompontos alátámasztás, hogy az első láb teli talpon, hátsó láb fél talpon van, drogyasztott térd, és hát nyilván a koncentráció az, ami az mi sportágunkban elengedhetetlen, mert itt tényleg nagyon gyorsan kell reagálni bizonyos szituációkra. Emlékszem a Klein Csaba például, ő meg volt győződve, 97-ben Budapesten volt egy világbajnokság, akkor még amatőr világbajnokság, és igazából semmi előjele nem volt annak, hogy én azt megnyerhetem. Ezt egyedül a Klein Csaba hitte. És a Klein Csaba mondta nekem, Zsolt, hogy te meg fogod nyerni a világbajnokságot. És igazából én is röhögtem rajta. És aztán mégis 5 mérkőzést vívva, az utolsó mérkőzésem egy kubai kétszeres olimpiai és világbajnoki fiú ellen volt, akit ugyancsak legyőztem, és megnyertem a világbajnokságot. És ugye a profik között meg Fritz Tunek, aki ugye az Univerzum box istállóban volt az edzőm, és sose felejtem el azokat a szavakat, amelyeket mondott, és valahogy teli találat volt, habár abban a pillanatban én ezt talán nem így gondoltam, de azáltal, hogy még mindig a fejemben van, azáltal azt feltételezem, hogy annyira lehatolt a tudatalattimba, hogy egyszerűen magamévá tettem. Volt egy nagyon-nagyon kényes mérkőzésem, törött bordával kezdtem eleve a 12 menetes összecsapást, és amikor az embernek el van törve a bordája, akkor a légzés az egy kicsit fájdalmas, úgyhogy finoman apró levegőket vettem, de hát ugye amikor az ember fizikai megterhelés alatt áll, akkor az oxigén ellátása az izomzatnak az 100%-os kell, hogy legyen. Na hát az enyém nem volt az, és a negyedik menet után tulajdonképpen amíg egész jól bunyóztam, de hát még akkor még mindig volt hátra 8 menet, tehát a negyedik menetig tök jól tartottam magam a meccsem, de utána elfáradtam. De úgy elfáradtam, hogy jóformán járni nem tudtam, és még volt 8 menet. Hát aki valaha ringbe volt, az tudja, hogy akár egy perc is milyen sokat számít, amikor az ember fejét ütik. Bementem az 5.-6. menetbe, kaptam egy olyan irdatlan verést, hogy egy hadsereget kivégeztek volna vele. De valahogy még talpon, a 6. menet után sikerült leülnem, és azt mondtam az edzőmnek, hogy nem megy. Tehát, hogy de nyilván nem ezekkel a szavakkal, hanem tehát alig tudtam, és csak bólogattam, hogy nem, tehát, hogy nem megy. És a Fritz, ahogy lent térdelt, vagy guggolt előttem, miközben én ültem a ringsarokba, így megdörzsölgette a fülemet is, és ugye rengeteg idegvégződés van az fülem, és rá kellett figyeljek. Valahogy olyan más világi hangon, tehát én elég realista ember vagyok, tehát én általában azt hiszem, amit látok, azt, vagy amit hallok, tehát hogy engem nem vagyok egy túlságosan spirituális ember, ez a lényeg. De mégis az ő hangja, az valahogy elnyomta azt a nagy zúgást, amit a több ezres csarnokban hallottam. És azt mondta, te Zsolt, azt mondja, meg tudod csinálni. Miután mondtam neki, hogy én nem bírok felállni. Azt mondja Zsolt, azt mondja, meg tudod csinálni. Csináld meg a családodért, a hazádért. És csak ez a két szó volt, a család és a haza. És hát én elmosolyodtam rajta igazából, mosolyra nem volt erőm, inkább azt mondtam, hogy a francba. És vissza kellett mennem a 7. menetre, és visszamentem a 7. menetre, és mondom, az a Fritz nem adtad föl. Akkor én kiüttetem magam. És letett tettem a kezem, hogy üssön az ellenfél, és hát ő természetesen ki is próbálta használni az ígyszert. Igen, ám csak, hogy itt is ugye védekező reflexem nem hagyta. Tehát hiába volt lent a kezem, én elhúztam a fejem az ütés elől. És nem sikerült kiüttetnem magam, kétszer is megpróbáltam. És nem sikerült. És akkor muszáj volt tovább boxolnom. És akkor hogy nem, életem legheroikusabb küzdelmében a 12. menet utolsó percében sikerült aztán nekem döntő fölénnyel tulajdonképpen majdnem lekáoznom a gyereket. És hát ez egy óriási nagy iskola volt számomra, azt gondolom, mai napig is sokat tudok belőle meríteni, de mondom itt, amikor a Fritz azt mondta, hogy csináld meg, meg tudod csinálni a családodért, a hazádért, ezek a szavak most csengenek a fejemben, és nem akkor, amikor ott voltam benne, de valahogy mégis a tudatalattimra kellett, hogy hatással legyen.
Nagyon durva, igen, bekapcsolt nálad valamit, ami...
Igen.
Ami, és gondolom is azt, hogy egy ilyen után az emberben a hálaérzése mellett megjelenik az alázat, hogy afelé vagy a tekintetben, hogyha te egy ilyen állapotból is fel tudsz jönni, akkor neked tényleg csinálnod kell.
De nem hittem benne, hogy én értem. Egy métert is tudok menni, tehát hogy nem, hogy elhajolni ütések elől, meg még visszaütni, és még aztán ki is végezni tulajdonképpen idézőjelesen az ellenfelemet, tehát hogy biztos voltam benne, hogy nekem erre nincsen tartalékom. Igen, ám csak, hogy ez nem igaz. Tehát is ezért mondom, amikor a versenyzőimnek is ezt mondom, vagy amikor elmegyek mondjuk motiválni embereket mondjuk előadásokra, és akkor mindig mondom nekik ezt a példát, hogy gyerekek, én amikor ott azt hittem, hogy már fölállni nem tudok, akkor én körülbelül a teljesítő képességnek a határán voltam, de akkor a tartalékaimnak még a felét nem éltem fel.
És az elég volt arra, hogy nyerj.
Igen, még mert a másik fele az ott volt, csak hát azt olyan nehéz előhívni onnan, mert ugye az benne
hát
van
igen,
az
de
ebben...
hinni kell benne.
Hát igen, igen, de hogy hiszel benne?
Igen.
Úgy hiszel, hogyha megtapasztalod.
Igen.
Akkor már, én már hiszek benne.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Erdei Zsolttal, Bece nevén madár, egykori félnehéz súlyú és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnokkal. Maradjatok ti is.